Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében találjuk megírva a 12. fejezet 12. versétől a következőképpen. Ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem. Vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek. És amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát lehet-e úgy néptáncolni, hogy nem egy a taktus? Hát olyan ugrabugrálás féle lenne, ami mondjuk az óvodás korosztályban nagyon aranyos tud lenni, ilyen szívet melengető, amikor úgy együtt ugrálnak, meg mozognak, de hát mi már nem 3 évesek vagyunk. Nálunk már talán nem lenne annyira nagy látvány, hogyha így össze-vissza mozognánk. Mi lenne akkor, hogyha az ének számokat, ki vannak téve az énekek, és akkor meg lenne egy ilyen időkeret adva, gondoljuk csak át ezt a dolgot, hogy mi lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy testvére, 250-es ének, ez a kezdő énekünk, mindenki a maga tempójából szépen énekelje el, ha befejezte mindenki, akkor megyünk tovább az Isten tiszteletem. Hát nagyon-nagyon furcsa lenne. Hogy lehet-e úgy csinálni ezeket a dolgokat? Lehet-e úgy táncolni? Lehet-e úgy énekelni? Lehet-e úgy egy Istent magasztaló, Isten tiszteletet tartani, hogy nincsen közöttünk valamiféle egység? De erre teljesen egyértelmű a válasz, hogy nem. Különben az egy káosz lenne, egy kaotikum. Működik úgy egy család, egy közösség, egy csapat, hogy nincsen a tagok között egység? Hát nagyon-nagyon nehezen. Valahogy működik, ezt látjuk a világban, hogy azért valahogy úgy döcögbe megy, de hogy mehetne akkor, hogyha a kommunikáció jó lenne, hogy mehetne akkor, hogyha az egyik tag látná a másiknak a szenvedéseit, a baját, és nem csak látná, mert ez egy dolog, hanem reflektálna is rá. Hát valamit csinálna, ha látja, hogy a másik rossz, vagy másiknak rossz, mert az nekem is rossz. Merre tart a világ? A sablonos és nagyon egyszerű válasz az, nem teljesen igaz, de sablonosan úgy mondhatjuk, hogy szétfelé. Tehát, hogy az érték, az a cél, hogy mindenki saját lábon tudjon állni, mindenki saját erejéből mindent meg tudjon csinálni, mindenki maga útján tudjon járni. Igen, ez igaz is, addig jó is ez, amíg nincsen kapcsolat a tagok között, az emberek között. Na de Na de ebben a világban létezik valami nagyon elemi erő, hogy az Úristen úgy teremtette meg ezt a világot, hogy mi bármennyire is arra törekszünk, hogy egyénileg hozzunk döntéseket, és bármennyire is arra törekszünk, hogy függetlenek legyünk egymástól. Egyszerűen nem tudunk függetlenek lenni, mert így vagyunk megalkotva. Így van a világ összeállítva, megteremtve, hogy nekem közöm van a másik emberhez. Ha akarom, ha nem. Le lehet tagadni, de attól még közöm van a másik emberhez. Közöm van a másik, a test másik tagjához. Isten valahogyan így összefelé húz bennünket. Hogyha már egy templomban ülünk egymással, akkor már valami közünk van egymáshoz. Ha egy teremben ülünk le egymással, ha egy városban lakunk, ha egy országban lakunk, vannak már közös ügyeink. Engedjenek meg a kedves testvérek egy személyes példát. Amikor muzsikus koromban, kórusban énekeltem, az volt az egyik kedvenc beéneklő gyakorlatom, hogy az volt a kórusvezető kérése, hogy mindenki egy teljesen valamilyen random, véletlenszerű hangot kezdjen el dúdolni. Teljesen mindegy, hogy milyen hangot. És azt figyeltük meg, csodálatos beéneklő gyakorlat, hogy egy pár perc után elkezdenek összerendeződni ezek a hangok. Hogy összeáll valami szép harmónia, pedig senki, mindenki csak úgy valahogy próbálgatja a hangját, hogy automatikusan, mint hogyha úgy lennék mi megteremtve, hogy összhang felé tartunk. Hogy jó törekvés az persze, hogy egyedül csináljuk meg, de amikor mégis fizikailag egy helyen vagyunk, mégis valami közös van bennünk az, hogy te is énekelsz, én is éneklek, akkor ott, ha akarjuk, ha nem, valamilyen harmónia, valamilyen szép, valami kialakul, valami szép képződmény. Meg vagyok arról győződve, hogy bármennyire is szétfelé tartunk, azért az Isten valahogyan mégis nagyobb erővel húz bennünket össze, mint ahogyan mi széttartunk. Ezt láthatjuk egyébként felekezeti szinten is, hogy úgy tűnik, mintha katolikus testvérek azon az úton járnának, református testvérek azon, meg még vannak a kisegyházak is, akik aztán néha már azt se tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen alapjaik vannak, vagy ők miben is hisznek egészen pontosan. Néha csak ökumenikus imai héten csodálkozunk rá erre a fajta sokszínűségre. Van egység. Van egység, és az egység a lényeg. Nem a ruhák, nem a berendezések, tulajdonképpen még nem is a liturgia, hanem az, hogy egy templomban katolikus pap, egy evangélikus lelkész ma meg tud állni. 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt erre nem nagyon lett volna úgy lehetőség, ahogyan ma van. Szóval valami mégis az egység felé tart. Valamit Isten mégis akar kezdeni a szétszakítottságunkkal, ami fáj. Mert hogy egy katolikus testvérnek problémát okoz a lelkében az, hogy itt úrvacsorázzon, nekünk kérdéseket vet föl az, hogy egy katolikus templomban vegyük magunkhoz az oltári szentséget. Fájnak ezek a szétszakítottságok, fájnak ezek a sebek. Fáj az, hogy ilyen távol látjuk egymást magunktól. De valami mégiscsak összefelé húz bennünket. Valami erő mégis van. A Krisztusunk egy. Az egység hatalmas ajándék. És ezt mindannyian Krisztustól kapjuk. De nem csak tőle kapjuk, hanem tőle tanuljuk a szeretetet, tőle tanuljuk az egységet, az odafigyelést. Azt gondolom, hogy az egység az valahogyan tényleg létkérdés. Mert hogy ez az Istennek a rendje. Isten erre terel bennünket. Mi a Krisztusban megvalósuló egységünknek a lényege? Azt gondolom, hogy ezt sokszor félreértjük. Azért, mert mi valamiféle, és itt feneklenek meg egyébként az ilyen közös útra induló tárgyalások, párbeszédek, hogy erről úgy gondolkodunk, hogy ez valamiféle kényszerű uniformizmus. Hogy akkor ugyanúgy kell kinéznünk, ugyanúgy kell gondolkodnunk, ugyanúgy kell kardinális kérdésekről gondolkodnunk. Nem azt jelenti az egység, hogy mindannyian ugyanazt csináljuk. Nem azt jelenti. Az egység az teljesen más. Nem kell mindent ugyanúgy csinálni. Nem kell mindent ugyanúgy gondolni. Visszatérve még a személyes példához. Jaj, annak a szimfonikus zenekarnak a zene témájában maradunk. Jaj, annak a szimfonikus zenekarnak, ahol mindenki a dallamot akarja játszani. Hát gondoljanak bele a kedves testvér, Gerhard László testvérünk felemeli a karmesteri pálcát, beinti Beethoven 9. szimfóniáját, és a pikolóstól a bőgősig mindenki elkezdi a jól ismert dallamot játszani. Hát nem csak Gerhard László testvérünk lepődne meg, hanem borzasztóan unalmas is lenne mindannyiunk számára. Az üsdobos lenne zavarban, mert neki csak 4 hangja van, vagy 3. Ő nem tudná azt játszani. De mindenki más azt játszani. Milyen unalmas lenne? Milyen unalmas lenne, ha Krisztusról mindenki azt mondaná, én ezt tapasztaltam Krisztusról, neked is így kell látnod Krisztust. Az Istent én így látom. Mivel én így látom, ezért ez így van. Ez nekem érvényes. Neked is így kéne látnod. Hát milyen nagyképű ez a hozzáállás először is. Másrészt meg mennyire unalmas lenne a világ, ha Istenről csak egyféleképpen lehetne beszélni. Az egység nem abban áll, hogy én azt mondom, hogy Krisztus ilyen vagy olyan, és neked is így kell látnod, mert különben te hitetlen vagy. Isten olyan sokszínű, Isten mindegyikünknek, hát mindegyikünknek más és más arcát mutatja meg. Olyan csodaszép az az ajándék, ahogyan Isten önmagát megmutatja nekünk. Van olyan ember, aki Istent ilyen nagyon szigorú valakiként képzeli el. Szigorú. Akitől talán még félni is kell. Másik ember ugyanazt az Istent azt úgy látja, mint egy ilyen tyúkanyót. Egy olyan tyúkanyó, aki így a szárnya alá, vagy a kis csibéit ott maga mellett tartja, a melegével áthatja, védelmezi, mindig ott van. Van olyan testvér, és itt nyilván közöttünk is olyanok is vannak, akik Isten csodáit napi 100 alkalommal képesek észrevenni. Hogy Isten megengedte azt, megadta azt, hogy ez egy ilyen finom ebéd volt, megadta azt, hogy ez történjen, az történjen. Van, aki az Istent ilyen nagyon így látja. Van, aki az Istent mindenbe bele akarja látni, és mindenhol egy gyönyörű bolt ívben ott látja, hogy Isten milyen gyönyörűen alkotja a világot, és a fizika törvényeit hozza létre, hogy egy ilyen szép templom így álljon, és legyen, és egyáltalán itt lehessünk. Mindannyiunknak más az Isten tapasztalata, és az az egyház történetnek a tapasztalat, hogy jaj, akkor annak az egyháznak, annak a felekezetnek, és annak a kegyességnek, aki a saját maga istenképét és teológiáját rákényszeríti a másikra. Jaj, annak a kegyességnek. Te is, Pál apostol ez gyönyörűen leírja, te is legyél orr. Miért? Mert én orr vagyok. Nekem ez így nagyon jó. Úgyhogy mindenki, aki valamit akar az Istenből látni, legyen szíves, legyen orr. Csak jelzem egyébként, hogy innen már csak nem olyan nagyon sok lépés az, ami a 20. században több millió ember halálát okozta. Nincsen innen messze már az, hogy aki nem orr, az nem méltó arra, aki nem így gondolkodik, az nem méltó erre meg arra. Innentől már csak egy lépés az, hogy aki nem ilyen, az nem ember. Az nem méltó az életre. Ilyet a 20. században láttunk. Csak azért mondom, hogy ez egy veszélyes terület. Vagy vegyük a kezet, hát a kéz a tevékenységnek a szimbóluma, a megragadásnak, a simogatásnak, a valamit való megcsinálásnak, az hangszeren eljátszásnak a szimbóluma. Hát vannak ilyen kézemberek. Hogyha nem lennének kézemberek, akkor gondolkodnánk azon, hogy milyen jó lenne megcsinálni azt, senki nem csinálná meg. Ha nem lennének kézemberek, akkor minden ott maradna, hogy na, majd gondolkodjunk rajta, igen, ú, de jó ötlet lenne, milyen jó lenne azt megvalósítani, megcsinálni. Vannak olyan emberek, akik nagyon jó kitalálják, vannak olyan emberek, akiknek kicsúzik a kezükből minden, és vannak olyan emberek, akik ha ott van a feladat, akkor addig nem nyugszanak, amíg az meg nem van csinálva, vagy meg nincsen csinálva. Olyan jó, hogy ilyen is van, és olyan jó, hogy olyan is van. És olyan jó, hogy egy közösségben mindenkinek megvan így a maga helye, egy gyülekezetben, egy családban. Nyilván nagyon sok konfliktus is van ebből, nyilván, de így ez az egység lényege. te ilyen vagy, én olyan vagyok, és milyen jó, hogy az Isten ezt így tette össze és csinálta. Az egység tehát azt jelenti, hogy az alapok ugyanazok. Ugyanazt a Krisztust látjuk mindannyian. Ez nem uniformizmus, ez nem rákényszerítés. Talán lehet így gondolkodni erről, hogy Uram, milyen hálás vagyok azért, hogy ez a másik ember, ez valami döbbenetesen máshogy látja az életet. Ez általában idegesíteni szokott bennünket, hogy a másik ember valami nagyon máshogy látja. Hogy lehet így látni? Mit lehet abból tanulni, ahogyan ő látja az életet? Mit lehet az Istenből tanulni, ahogyan azt a másik ember elmondja, ami nem az én tapasztalatom, hanem az övé, de ugyanúgy érvényes, mint az én tapasztalatom. Csak az én tapasztalatom nekem érvényes, az ő tapasztalata, meg ő neki. Kedves testvérek, az derült ki, hogy mindenki kap valamit az Istentől. Mindenki valamilyen adottsága van, és valamilyen szerepe van. És nem mondja senki azt, és nem mondhatja senki azt, hogy én felesleges vagyok. Hogy én, belőlem van még 5 millió másik is. Meg ebben a gyülekezetben belőlem van még 10 másik, nem kellek. Dehogy is nem. Hogy ne kellenél? Hogy ne kellene az a szín, amit mindegyikünk képvisel? Mindannyian máshogy látjuk az Istent. Igaz? Ádám úgy látta, Jákob amúgy látta, Mózes megint máshogy látta, Jézus megint máshogy, Jézus maga is Isten volt, kicsit sántított a kép, de az apostolok is Jézust másképpen látták. Ez ajándék. Ez nem teher, hanem ajándék. Van még egy titka, kedves testvérek, ennek az egységnek, hogy nem a dallamnak kell egynek lenni, hanem a taktusnak. Ennek az a titka, hogy mindenki a karmestert nézi. Hogy mindenki előtt ott van a kotta, ami csak az övé. Hát jó, mondjuk az első hegedűben mindenkinek ugyanaz a kottája nagyjából, de hogy minden hangszernek más kottája van, de a lényeg, hogy én nézem a karmestert, figyelem, hogy ő mit mutat. Isten maga a karmester. Azért érdemes az Istenre odafigyelni, mert ő mindig mutat nekünk valamit. Vannak olyan időszakok, amikor az Isten csendességre inti a világot, mint egy karmester. Decrescendo, diminuendo. Azt mondja, csendesen, most csendben kell lenni, most ne hangosan. Vannak olyan időszakok a világtörténelemben, korokban, akkor nagyon hangosnak kell lenni. Amikor, na most mondd meg, hogy mit gondolsz. Most van rá szükség. Vannak olyan pillanatai a műnek, amikor mi szólózunk. Amikor a mi mennyei karmesterünk azt mondja, hogy most te mondjad, most mindenki figyel rád. Most amit te mondasz, az lesz a fontos. Most azzal kezdek valamit. Jaj, annak a másik hangszeresnek, aki olyankor nagyon előre akar jönni, olyankor mindenki csendben van, csak ő egyedül mondja. De mi a titka ennek, testvérek? Ezt szeretném így nagyon hangsúlyozni, hogy Krisztus mondja meg, hogy mi történjen. Ő, aki az egységet létrehozza, aki megalapozza, aki érti, aki látja, akinek terve van, ő tudja megmondani azt, hogy nekünk éppen most mi a feladatunk. Csend, hangosság, kiállás, visszavonultság, mindegyikünknek más. De hogyha mindannyian Krisztusra figyelünk, akkor ott valami nagyon gyönyörű valami áll össze. Az életnek a hangja, ami gyógyít, ami táplál, ami lelket nyugtat. És hát nem utolsó sorban valamit az eljövendő világból is megtapasztalunk, abból a harmóniából, vagy együttműködésből, vagy összhangból. A Jelenések könyve nagyon szűkszavúan fogalmaz az eljövendő világról. Egyet tudunk, hogy éneklés lesz. Na most ez kinek jó hír, kinek rossz? Mindenkinek, mindenki más. Aki szeret énekelni, az örül neki, aki nem, az majd megtanul. Ott a mennyei karban lesz rá lehetőségünk. Kicsit itt már ebben a világban is meg tudjuk ezt tapasztalni, hogy milyen a Krisztusban megtapasztalt sokszínűség, a másként látás. Ez ajándék. Testvérek, adjunk hálát azért, hogy Isten mindannyiunknak olyat ad, ami csak a miénk, ami biztosítja, hogy szükség van ránk a világban, kivétel nélkül mindannyiunkra. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy mindannyiunkat másmilyennek teremtettél, másmilyennél formáztál. Olyan jó, hogy ebben a sokszínűségben élhetünk. Veled is máshogyan találkozhatunk, az élet nagy kérdéseit is máshogyan láthatjuk. Köszönjük Istenünk, hogy nem unalmas a világ, hanem pont ebből fakadóan nagyon szép, és sokszínű, és izgalmas. Istenünk, add meg azt, hogy az egységre mégis úgy tudjunk törekedni, hogy benned keressük azt. Te vagy a mi egységünk alapja. Te vagy egyedül az, aki ezt az egységet létrehozod, aki mutatod, aki megteremtett közöttünk. Segíts nekünk rád tekinteni, feléd fordulni. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.